folytatódik a hordó minta. A második részben folytatjuk a beszélgetést Molnár Andor konyakszakértővel.
A rövid italokat általában olyan férfias dolognak, férfiak által fogyasztott termékeknek tartjuk, de a konyak talán ebből a szempontból is kivétel. Ugyanakkor most úgy tűnik, hogy elég sok hölgy is megjelenik a konyak kedvelők táborában. Ez mitől van?
Az emancipációnak azért vannak rokon szembes vonatkozásai is, például az, hogy hölgyekkel is le lehet töményszeszt fogyasztására ülni egy asztalhoz. Másrészt meg azt gondolom, hogy ezek a kifinomult párlatok, és ilyen a konyak, de néhány viszki, érlelt rumok és csinek is abba a kategóriába tartoznak, amelyek rokon szembesek lehetnek, mind az illatukat, mind az ízüket tekintve. Azt gondolom, hogy ez egyre kevésbé a nemi szerepeknek a kérdése, ez sokkal inkább a csiszolódó és kiszélesedő ízlés eredménye. Vállalhatóan nőiesek, sőt, a kézműves konyakoknál említettem már a floralitást, a könnyed gyümölcsösséget. Ezek kifejezetten női karakterek. A legutóbbi konyakkóstolón, ahol körülbelül fele-fele arányban voltak jelen nők és férfiak, nagyon jól megfigyelhető volt az adott ízek és adott illatok iránti rokonszámba férfiak és a nők részéről. Kézműves konyakoknál itt viszonylag könnyen meg lehet találni ezeket.
A borok és a konyakok között akkor itt ez egy elég komoly párhuzam vagy rokonság, mert sok borkedvelő is kifejezetten ezt a jó értelemben vett kutatást, keresést, kutakodást szereti a borkóstolásban, hogy újabb és újabb ízeket, illatokat, részleteket, rétegeket, virágosságot, gyümölcsösséget, ásványosságot fedezzen fel a borban. Akkor ezek szerint ez hasonlóan működik a konyak esetében is.
Ez egy nagyon színes illat és ízvilág. Ezek a kézműves konyakok rendkívül széles palettán, legalább olyan széles palettán szóródnak mind illatban, mind ízben, mint a borok. Nálunk kb. 250-300 féle konyak van, amelyeknek a illatképlete és az ízképlete majdnem olyan színes, mint egy komoly borászati gyűjteményé.
Konyakos palackot megnézünk, biztos, hogy a hallgatók közül sokan tudják, de esetleg sokan nem tudják. A különböző betűkódok fölmerülnek, VS, VSOP, XO, oldjuk fel ezeket a rövidítéseket.
A francia konyaktörvény ezt eléggé nagyvonalúan kezeli. Ugye a single maltokkal ellentétben, ugye a skót viszkik ezen kategóriájában a nem blended, tehát a nem kevert, nem párlat keverékek azok, amelyek értékesebbek, a konyakoknál jellemzően megdöbbentően nagy százalékban blendekről, keverékekről beszélhetünk. Ezek a betűjelek a keverékben található legfiatalabb párlatelem életkorát vannak hivatva szabályozni. A VS az 2,5 évet, a VSOP 4,5 évet, az XO az jelenleg 7,5 évet, ez lesz majd hamarosan felemelve 10 évre. De ez csak a legfiatalabb párlat minimális életkorát jelzi. Egy jellemző példa a kézműves konyakok világából, én nem találkoztam még olyan VS-tétellel, bár a törvény 2,5 évet ír elő, amely 4,5 évnél fiatalabb párlat összetevőt tartalmazott volna. Ezzel szemben viszont 10-15 éves párlat összetevők még vidáman előfordulnak bennük. A XO konyakok közül a 20 év az, ami ebben a műfajban az antré, és sűrűn előfordul közöttük a 40-50 éves átlag életkorú párlat is. Adódhat a kérdés, hogy miért nem fogalmazzák meg pontosabban az életkort, erre nagyon egyszerű a válasz. Amikor az adott blendet a párlatmester valamikor kitalálta, akkor nyilván a élelőházban egy adott gyűjtemény állt a rendelkezésre különböző évjáratú és különböző életkorú párlatokból. 1923-ban megcsinálta az akkor rendelkezésére álló 15-20 féle párlatból a blendet. Most 50 évvel később is elő kell tudni állítani ugyanazt. Nyilván azok a tételek már nem lesznek meg, hanem ami éppen a rendelkezésére áll, ami lehet, hogy az adott időpillanatban nem 15, hanem 23 féle párlat összetevőből fog létrejönni a blend, és teljesen más életkorúak lesznek. Ergo legfeljebb átlag életkorról beszélhetünk, és abban sem feltétlenül érdemes gondolkodni, hiszen jelentős eltérések vannak a különböző érettségi fokú és különböző életkorú párlatok között.
Ez egy rossz indulatú megközelítés, hogy a konyakvidéken azért készül konyak, mert az ott termő szőlőből igazán jó minőségű és különleges bort nem lehet csinálni, és akkor így az évszázadok során rájöttek, hogy konyak formájában viszont nagyon jó.
Erre a kérdésre adandó valódi választ ezt az elmúlt néhány száz év elfedte. Ami tény, a A filoxéra vészel 1875 előtt is jelentős konyak termelés zajlott konyak vidékén, teljesen más fajta összetétele az akkori 280 ezer hektárnyi területet jószerűvel egy Fort Blanche nevű fajta uralta, amely éppen a filoxérára volt kényes, ezért kipusztult. Gyakorlatilag a filoxéra vészt követően 20 ezer hektárnál nem volt nagyobb a tőlőben betelepített terület konyak vidékén. Valószínűleg a Fort Blanche szőlőből készült bor sem lehetett olyan kiváló, és én azt gondolom pár száz évvel ezelőtt rájöttek arra, hogy ebből jobb lenne valami más csinálni. A Fort Blanche szőlőt a filoxéra után egy a filoxérának ellenáruló fajtával, az úgynevezett ünyiblannal váltották le, ami azt jelenti, hogy a konyakvidék ma 98%-ban ünyiblannal van betelepítve, a fennmaradó 2%-on osztozik a hagyományként megmaradt Fort Blanche, némi kolombár és némi menszi. Úgy kell elképzelni a konyakvidékén termő szőlőből készült bort, hogy a szeptember második felében szüretelt szőlőből maradék cukor nélkül való teljes kielégedést követően 6-8% alkoholtartalmú, hihetetlen kemény savakkal rendelkező bor jön létre, amelyet én nem tudom arról, hogy bárki borként fogyasztana. Ebből állítják elő kisüsti lepárlásra azt a 62-72% közötti töménységű ódövit, amelyet aztán francia tölgyhordóban élnek, ez ugye két menetben desztillálják, és a második lepárlást követően jön létre az az ódövi, ami a konyakok alapját képezi. Tehát ne firtassuk, hogy milyen lenne ez bornak, annál is inkább ne firtassuk, hiszen semmilyen terméskorlátozás nincs, tehát gyakorlatilag amennyi a tőkére elfér, azt ott rajta hagyják, nincsen gondosan kézzel válogatott szürete, és ott neki mennek a kombájnok, és letakarítják a szőlőt. Ez kell ahhoz, hogy jó párlat legyen. Jó bor nem lenne belőle valószínűleg, de ahhoz, hogy jó párlat legyen, ahhoz mindenféleképpen egy ilyen magas savakkal, csekély alkoholtartalommal rendelkező borféleség szükséges, aminek az igazi lényegét, tehát a végeredményhez, ami a leginkább hozzájárul, az a hordós érlelés.
Most jön a másik kukacoskodó kérdés, hogyha ilyen olcsó az alapanyag, akkor miért ilyen drága, mondjuk így, vagy hát presztízs áru a végtermék?
Ennek két oka is van. Az egyik az, hogy viszonylag kis terület, amiről beszélünk. Nyilván Magyarország bortermő vidékeinek a területéhez képest ez mondjuk nagynak mondható a mai 81 néhány ezer hektáros területével. Ugyanakkor azonban ebből a 80 ezer hektárból csak egy kis terület, a Grand Champagne, az, ami a premier cru besorolás alá esik, a Petit Champagne, a Fembois, a Bordier, ezek a nagyobb területek. Itt már egészen más minőségű szőlők keletkeznek. Tehát itt egyfajta raritás is az, ami meg határozza a terméknek a árát, és ne feledkezzünk el arról, hogy ezeket a párlatokat, ezeket évtizedekig érdelik hordóban. Tehát ahhoz, hogy 1890-ben desztillált párlatot is felhasználhassanak egy blendben, ahhoz mondjuk azt a potom 120 évet azért csak ki kellett várni, és addig az a bor benne állt abban a hordóban, illetve utána a hordóból átfejtették 100 literes üvegballonokba, akkor pedig eláldogált ezekben az üvegballonokban, és addig csak állt benne a pénz. Ezt sose felejtsük el. Tehát a konyaknál maga az alapbor minősége, bár a franciák meg vannak róla győződve, hogy még az évjáratok is számítanak, és ez talán még egy kis kiegészítés a címke értelmezéshez. Nagyon ritkán ugyan, de találkozhatunk olyan tételekkel, ahol a pontos életkor is szerepel a címkén. Nem árt tudni, hogy ez a hordóban eltöltött érlelési időt jelenti. Tehát az a konyak, amelyet 1890-ben desztilláltak, és 1942-ben vettek ki a hordóból, az akkor is 52 éves, ha most 2014-et írunk. Egy másik nagyon érdekes dolog, a franciák meg vannak róla győződve, hogy az adott évjáratok, bármennyire is nincs terméskorlátozás, bármennyire is viszonylag brutális módon szüretelnek, és zajlik maga a fermentáció, a franciák meg vannak győződve arról, hogy vannak bizonyos évjáratok, ahol a szőlőben, illetve a borban megjelenő évjárati hatások kifejezetten jó minőségű párlatokat eredményeznek, ezeket hívják millezimeknek, ezek hirtelen elkezdenek kutyadrágák lenni.
Ma kapható konyakokban nyilván a magasabb minőségről beszélünk, előfordulhatnak olyan alkotóelemek, amelyek valóban mondjuk 1890-ben kerültek le a tőkéről?
Olyannyira előfordulhatnak, hogy a mi kínálatunkban is szerepel ilyen, sőt budapesti éttermekben, ráadásul viszonylag szépen értékesítenek is belőle, a Normanden Mercier háznak az 1875 előtti párlatokból készült lengye, kizárólag 1875 előtti párlat összetevőkből készült blend, ami akárhogy vesszük is, bőven túl van a 100 éves életkoron, és ebben az esetben ráadásul olyan tételekről beszélünk, amelyek valamivel több mint 100 évet töltöttek hordóban.
a hordós érlelésről van szó, és kicsit visszatérünk a borhoz, akkor ugye bor esetében elég sokszor halljuk, hogy az egyáltalában nem pozitívum, sőt, inkább negatívum, hogyha nem a szőlőből származó gyümölcsösséget vagy egyéb jellegzetességeket érezzük, hanem a hordóból megjelenő ízt érezzük a borban, például ilyen a vaníliásság is. Ezt sokan negatívumnak, a bor negatív jellemzőjének tartják, és azt mondják, hogy a hordó legyőzte a bort, és igazából hordót kóstolunk, nem a bort, akkor ez a konyak esetében hogy van? Ott az ízeket mennyire befolyásolja a hordó?
Magának az alappárlatnak viszonylag semleges, nyilván kicsit gyümölcsös, kicsit szőlős íze van, de jellemzően nem egy különösebben rokon szenves ital. Ami azt jelenti, hogy a konyak ízéhez leginkább a hordóból kioldódott aromaanyagok, színanyagok járulnak hozzá. Alapszabályként, hüvelykúj szabályként lehet azt mondani, hogy a 20 évnél fiatalabb érlelésű párlatoknál a gyümölcsösség a domináns, míg a 20 évnél tovább hordóban tartott párlatoknál a hordóból kinyert fás jegyek, kávés, csokoládé és pörkölt magvas jegyek a dominánsak, ami helyel közel igaz, ugyanakkor vannak üdítő kivételek is, tehát kóstolhatunk olyan fiatal, akár VS, akár VSOP konyakot, amelyekre kifejezetten ezek a fás jegyek, fás fűszeres karakterek a jellemzőek, de ugyanakkor az imént említett 100 évnél idősebb párlat megdöbbentően virágos és gyümölcsös jegyeket mutat. De azt általánosságban elmondhatjuk, hogy a adott konyakok karakterét kifejezetten a hordós érlelés határozza meg. Ez azt jelenti, hogy minden konyak 250 literes tölthordóba kezdi a karrierjét. Ezek első töltésű új hordók, amelyekből azt a fajta vaníliás jegyet kinyerik, amely aztán, hogyha nem kap különösebben bonyolult hordós kezelést, akkor ezt a vajas, vaníliás, marcipános jegyet hordozza. Nos, a kézműves konyakkészítők körében megszokott dolog, hogy a 6-8-10 hónapos új hordós érlelést követően különböző méretű és különböző töltöttségű hordókba kerül át, 450 vagy 600 literes harmad-negyed töltésű hordókba, és a különösen hosszú érlelési időt az kifejezetten nagy űrtartalmú, akár 6000 literes, mondjuk 100 éves hordóba fejezi. Ezek a hordócserék, ezek a odafigyeléssel végzett érlelési folyamatok azok, amelyek ezeknek a kézműves konyakoknak a változatosságát és a kifinomult szépségét okozzák.
Molnár Andort, a Royal Konyak kereskedelmi képviselőjét hallották.
Hordó minta.
Az Inforádió magazin műsora borról és kultúráról.
Ezzel mai műsorunk véget ért, de bormagazinunkat az interneten is meghallgathatják, vagy akár le is tölthetik az Inforádió weboldalán a www.inforadio.hu címen. Észrevételeiket várjuk e-mail címünkre hordomintakukac@inforadio.hu. A szerkesztő Kovács András István nevében is búcsúzom, az Inforádió bormagazinját és benne Domani Csandrást hallották.